Köszöntöm műsorokban most bekapcsolódó hallgatóinkat. Istenes László vagyok, önök az Inforádió Autós Hírmagazinjának második részét hallják, és itt a második részben egy nemrégiben napvilágot látott hír kapcsán a világ legolcsóbb személyautójáról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy miből készülnek manapság a világ legbiztonságosabb autói. Vendégem ebben a témában Széchenyi Gábor, az Autó 2 magazin újságírója. Gábor, szervusz, szép estét neked!
Jó estét kívánok!
Hallgatótól pedig elnézést a pici technikai mallőrért. Gábor, az elején azt mondtam, hogy ezt az autót már gyártják, tehát igazából piacra is dobták, és azt mondtad, hogy ezt azonnal tegyük, mert nem dobták még piacra, bár a munkások már készen állnak a gyártásra. Hol tart ez az autó?
Igen, január 10-én mutatták be, tehát 2008. január 10-én, alig két hete
a Delhi autószalonon, Indiában, méghozzá a Tata standján.
Mi van ezzel a Tatával? Mi a helyzet? Mit kell tudnunk általában a Tatáról? Milyen modellek juthatnak eszünkbe, vagy ha kimondjuk azt, hogy Tata?
A Tata viszonylag régóta jelen van Magyarországon, és nagyon sokáig a Mercedes-szel együttműködve fejlesztette autóit. Mi az utcáról leginkább a Tata pikapjait ismerhetjük, de vannak neki személyautói is, Indiában egész sok. Hozzánk például az Indica jutott el, ami egy kis autó, illetve ennek kombi változatából is lehet látni Európában, az Indigóból. Tehát viszonylag kis autók juthatnak eszünkbe róla.
Azt mondtad nekem itt a műsor előtt, hogy van egy pici statisztika, amit nemrég olvastál, hogy a világ bizonyos részein mennyi autó hova jut. Ezt tedd meg, hogy közzéteszed, jól, nagyon érdekes szerintem.
Így van, ez egy statisztika arról, hogy a világ különböző országaiban, kontinensein 1000 lakosra mennyi személyautó jut. Természetesen az Egyesült Államok vezet, ott nagyjából 700 valamennyi, majdnem 800 autó jut 1000 lakosra. Ezt követi az Európai Unió körülbelül 500-zal, Magyarország ezt a szintet majdnem eléri, ahány autó jut nálunk 1000 lakosra, viszont Ázsiában ez a szám alig közelíti a 10-et, Kínában azzal, hogy folyamatosan már évek óta nő a forgalomba helyezések száma, most olyan 12-nél tartanak, tehát 1000 emberre 12 autó jut, miközben Indiában, az 1,2 milliárdos Indiában alig 8 ez a szám, tehát az indiai piacon még van bőven helye autónak, és ezt ismerte fel a Tata vezetése is.
És akkor csak még egyszer azok kedvére, akik az elején lemaradtak róla a mi bűnünk miatt, mert hogy a technika egy picit közbeszólt, tehát a világ legolcsóbb autójáról beszélgetünk, ez a Tata Nano, és akkor onnan folytassuk, hogy ez az autó akkor hamarosan piacra kerül. Mi az, amit tudni lehet erről az autóról? Én csak a képeket látom, annyit tudok, hogy nagyon picike.
Így van, a Tatának ezzel elsősorban az volt a célja, hogy Indiában arasson sikereket. Indiában azokat szerette volna, vagy szeretné autóba ültetni, akik ma még robogóval járnak, vagy robogóval sem, mint a statisztikából kiderül, Indiában rengetegen vannak így. Főként nekik készül ez az autó, úgyhogy minimális igényekre, minimális felszereltséggel, minimális anyagköltséggel, egyszerű szerkezetű autóra kell itt gondolni, alig 3 méter hosszú, egészen pontosan 3,1 méter hosszú, 1,6 méter magas és másfél méter széles. Egy kicsi kéthengeres 624 köbcentis, egyébként befecskendezős, csupa aluszerkezetű, tehát egy viszonylag modern léghűtéses motorhajtja, ami az autó farában van. Rögtön ott van a váltója, és egy 4 fokozatú kéziváltó, és a hátsó kereket hajtja. Egyébként a hírek szerint lesz majd belőle később automata, CVT, kifejezetten városi forgalomra. 4 üléses. Kinézetre, megjelenésre ötajtósnak tűnik, de mivel hátul motortere van, igazából nem ötajtós, egy minimális csomagtere van elől, és van neki 4 oldalajtaja. Biztonsági felszerelésben is a minimális szintet
lehet
hozza.
Lehet egyáltalán arról beszélni, ezt a szót ki lehet mondani, hogy biztonság ezzel az autóval kapcsolatban, vagy azért ez vagy azért igen?
Nyilván ki lehet, hiszen maga a Tatás fejlesztőnöke állította azt, hogy minden indiai biztonsági előírásnak megfelel. Nem tudom, hogy ez pontosan mit jelent. Nyilvánvalóan Indiában is nézik a világítást, hogy egy kicsit kapcsolódjak a szenonhoz, a világítási képet, hogy megfelelő-e, kell lámpa, kellenek irányjelzők, kell visszapillantó tükör, kellenek első biztonsági övek, nyilván ellenőrzik a fékeket, és nem lehet akármilyen autóval forgalomba kerülni, tehát nyilván vannak ott is biztonsági írások, de ezek valószínűleg messze vannak az Európai Uniósaktól, illetve hát bizonyos felszerelések is hiányoznak, ami nélkül Európában autót eladni ma már nehéz.
Meglehetősen nehéz. Én azt látom a képeken, hogy mondtam, hogy pici, ennél közelebb nem kerültem az autóhoz. Miből van ez?
Sokáig a fejlesztés egészen késői fázisáig úgy volt, hogy műanyagból lesz. Egészen egyszerűen azért, mert India nyersvasban nagyon szegény. Szinte a teljes ipar vasimportra, vasércimportra szorul, de aztán a tendenciák úgy alakultak az árutőzsdéken, hogy a vasérc olcsóbb lett, és egészen a fejlesztés vége felé alakították át a nanót acélkarosszériássá, tehát nem műanyagból készül, hanem acélból van a karosszéria. Ez egyébként az indiai javítási körülményekhez, használati körülményekhez sokkal jobban igazodik, mint a műanyag. A műanyagot lehet, hogy könnyű, és lehet, hogy jól tűri a gyűrődéseket, de sokkal nehezebb javítani, mint egy acélkarosszériát.
Egyébként, hogyha valaki megnézi az interneten az autóhoz kapcsolódó képeket, akkor szerintem ki kell, hogy mondja, hogy igazából nem csúnya. Tehát
állítólag olasz formatervű.
Igen?
Én úgy hallottam, hogy olasz formatervű a kis autó, igen.
Hát ebben a sárga színben, amiben én most itt nézem, ezzel azt mondom, hogy semmi baj nincs vele, tényleg tetszetős. Na jó, akkor ugorjunk egy nagyon nagyot gondolatban, és beszéljünk, jó, még az igazadban az árát nem mondtam, köszönöm szépen, hogy jelezted a kezed, de mert azt mondjuk a világ legolcsóbb autója. Mennyi? Legalábbis úgy írták, hogy a gyárkapuban annyi, amennyit majd te most ott mondasz.
Így van, ez nagyjából napi árfolyamon olyan 450-440 ezer forintba kerül, hogyha a rúpia árát átszámoljuk, de ehhez a Tatás vezetőség gyorsan hozzáteszi, hogy ez tényleg a gyárkapuban fizetendő ár. Ebben nincsen benne semmilyen forgalomba helyezési költség, nincsenek benne a típus vizsgálati esetleges európai exportja esetén, vagy innen nézve importja esetén, a típus vizsgálat költségei, nincsenek benne a díleri hasznok, a boltbeli árát, autószalonbeli árát viszont lehet már tudni, az forintba átszámolva nagyjából 550 ezer forint, tehát 100 ezerrel több, mint a gyárkapui indiai ár. Ha pedig azon gondolkozunk el, hogy érdemes lenne ezt az autót Európába hozni a felszereltségi hiányosságok ellenére, akkor valószínűleg gyorsan oda jutnánk, hogy a végösszeg a regisztrációs adókkal, a garanciális feltételek megteremtésével, márkakereskedői hálózat, képzések.
Van egyébként, Gábor, Tata márkakereskedői hálózat? Beszéltünk ilyenről? Vagy hogyne, egy képviselet egyáltalán?
Magyarországon is van Tata. Igen, hát rajtuk keresztül kerültek forgalomba azok a pick-up-ok, ahonnan ismerős lehet a név, de Európában is van számos országban. Nyilvánvalóan nincs minden városban Tata képviselet. Ha ezt a kis autót árulni szeretnék, akkor azért ezt a hálózatot egy kicsit bővíteni kell, vagy kellene majd. És hát hiányoznak belőle azok a biztonsági szerelések, mint a hátsó biztonsági öv, ami alapvetően kell. Nincs neki egyetlen légzsákja sem, blokkolás gátlója sincs. Egy oldalon van csak visszapillantva, ráadásul az a jobb oldal, hiszen Angliában, Indiában az angol száz szabályoknak megfelelően vezetnek, tehát kell belőle csinálni egy európai verziót. Ezeket mind figyelem, nagyjából egy európai szinten felszerelt Tata Nano ára, amiben nincsen még légkondicionáló és számos kényelmi extra, nem nagyon képzelhető el 1,5 millió forintnál olcsóbban.
Hát akkor meg már jönnek a konkurensek is, ugye? Talán oda kerülnek a közelébe.
Igen.
Na jó, Gábor, akkor most ugorjunk egy nagyot képzeletben, beszéljünk arról, hogy általában a világ legbiztonságosabb autói miből készülnek ma? Tehát mi a legmenőbb anyag ma?
Hú, hát ez nagyon messze vezet ez a kérdés. Sokáig úgy gondolták, hogy nagyjából mostanra 2008-ra már legalább az autók felek alumínium karosszériás lesz, tehát alumíniumból készülnek majd a karosszériájai. Aztán a piaci jellemzőknek nem lett igazuk, méghozzá azért nem lett igazuk, mert nem lett annyival olcsóbb az alumínium, hogy megérje alumínium karosszériás autókat gyártani. Sokan azt hitték, hogy ahogy bővül a kényelmi felszereltség, ahogy egyre biztonságosabbak lesznek az autók, egyre nő a tömegük, az autógyárak úgy próbálják leszorítani majd a motorok által cipelendő tömeget, és így a fogyasztás és a környezetszennyezést, hogy egyre több alkatrészt készítenek alumíniumból. Ez sajnos nem így történt, méghozzá azért nem, mert az alumínium még most is legalább háromszor drágább, mint a jó minőségű szerkezeti acélok, úgyhogy sokkal inkább az látszik terjed, hogy különleges acélokkal állnak elő, és nem is annyira az autógyártók, mint inkább az acélgyárak, az acélipari lobby próbálja az autógyárakat afelé nyomni, hogy olcsón, jó minőségű, kifejezetten a felhasználás céljára épített acélokat készít, különleges ötvözőkkel. Ez azt jelenti, hogy ma már egy autó karosszériájában akár 9-10 féle acél is lehet. Más ötvözővel készül a tető, más ötvözővel készülnek a gyűrődő elemek, és megint más ötvözőkkel készülnek azok az elemek, amiket könnyen kell alakítani, tehát fontos nekik, vagy fontos a gyártásuknál, megfelelően gyorsan és olcsón lehessen őket formázni. Ezek a karosszériák terjednek, és mivel a megfelelő anyagot a megfelelő helyre elven szerkesztik meg őket. Most nagyjából ott tartunk, hogy a 2000-es kísérleti mikroötvözött acéllogból készült acélkarosszériákhoz képest 25%-kal könnyebb kísérleti autókat készítenek az acélgyártók a megközelítendő és megkörnyékezendő autóknak. Tehát összefoglalva úgy tűnik, hogy a műanyag elemek terjedésével, főként az utastérben a műanyag térhódításával az acél marad az autógyártás alapanyaga még jó 20 éven keresztül.
Köszönöm szépen, az elmúlt percekben Széchenyi Gáborral, az Autó 2 magazin újságírójával arról beszélgettünk, hogy mennyit is ér a világ legolcsóbb személyautója. Ez volt a Tempó 2008. január 22-én. Legközelebb jövő héten kedden este fél hétkor várom önöket friss műsorra. Majd figyelmüket köszönöm. Istenes Nászlót hallották. Viszont hallásra!